ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport futball podcastja, Berkesi Judittal, ő még nem beszélt, és Hajdú B. István, aki bevezető gondolatokat, mondatokat már elmondta.
És aki visszatért most körünkbe, hiszen múlt héten éppen utaztál hazafele Firenzéből, és így Dáviddal elemeztük azt a mérkőzést, amelyről a helyszíni benyomásaid leginkább neked lehetnek. Csak azért mondja el erről néhány szót, mert aztán utána néhány nappal jött egy Debrecen elleni rangadó. És azért érdekes így ezt a két meccset összehasonlítani. Most első körben ferencvárosi szempontból, hiszen majdnem ugyanaz a kezdő, 11 lépett pályára néhány napon belül. Ugyanúgy 2-2-es végeredmény lett, de egészen, két egészen különböző mérkőzés.
Igen, noha abban is hasonlított a két meccs, hogy mindkét alkalommal 2-0-ra Ferencváros vezetett. Ugye Firenzében mi a csütörtöki mérkőzés előtt már kedd este megérkeztünk, szerdán már a Fiorentina edzésén, sajtótájékoztatóján jelen voltunk, és ugyanígy a Ferencvárosén is, a Fradi egy picit később érkezett.
Bocsánat, hogy közbeszólok, hogy álltak hozzá ehhez a mérkőzéshez az olaszok, mert ezt mi itt próbáltuk feszegetni itt a stúdióban, kérdeztük a Matyékat is, akik kint voltak, akár hogy hányan vannak nézők, akár hogy milyen lesz a kezdő, akár hogy a Napoli elleni bajnoki előtt, vagy pedig a hétfői bajnoki után, mit várhattunk a Fiorentinától, mit tapasztaltál?
Jó, akkor nézzük egy picit olasz szemmel ezt a dolgot. A Fiorentinának ugye azt kellett megoldania azt a feladatot, hogy hétfőn játszott egy bajnoki mérkőzést, hazai pályán az utolsó helyezett ellen, a Cagliari ellen simán nyert, csütörtökön van szintén otthon az Európai Konferencia Ligában egy Ferencváros elleni mérkőzés, ahol esélyesebb, és vasárnap jön számukra a hét fő mérkőzése, a Napoli elleni bajnoki, amely ráadásul idegenben kerül, tehát Nápolyban kerül megrendezésre. Ennek megfelelően az olasz újságírók is elsősorban ugye minden kérdés a Fiorentina sajtótájékoztatóján és a Ferencvárosén is, Stankovics nagyon népszerű volt Olaszországban, és őt jól ismerték, és ismerik mind a mai napig, a Fiorentinára, illetve Stankovicsra vonatkozott. Olasz újságíró a Ferencvárosról nem kérdez.
Ez még önmagában azért nem meglepő.
Nem meglepő, de nagyjából jelzi. Gergelics József, az MT munkatársa kérdezte meg azt a Fiorentina sajtótájékoztatóján, hogy ez mekkora előny lehet a Ferencváros számára firenzeiek szerint, hogy a Fradi ugye lejátszott a szombaton a bajnoki meccsét, a Fiorentina csak hétfőn. És erre azt válaszolta az olaszok edzője, Italiano, hogy tulajdonképpen nincs különbség, ők otthon vannak, egyébként is 3-4 naponta játsszák a meccseket, blablabla. Igaza van. Csak éppen az olaszok telesírták az olasz sajtót, hogy az micsoda is igazságtalanság, hogy amíg a Napoli kedden lejátsza a Bajnokok Ligája mérkőzését otthon a Real Madriddal, addig a Fiorentina csütörtökön fog játszani, tehát a Napoli az olasz bajnoki előtt két nappal többet pihenhet, és ez azért már számíthat valamit. Azt gondolom, a Fiorentina három mérkőzésben gondolkodott, voltak olyan játékosai a Fiorentinának, akik ugye nem is játszottak a Ferencváros elleni mérkőzésen, gondolok itt Milenkovicsra, a védőre. Volt olyan poszt, ahol ugye kényszerből kellett kapusposzton cserélni, a mérkőzés előtt sérült meg ugye a dán idegenlégés, és helyette kellett az olasz kapusnak védenie, de nem volt olyan olasz újságíró, aki eltalálta volna, hogy a Fiorentina milyen kezdő 11-en lép pályára.
De amikor megláttuk a kezdő 11-et, azt azért nem mondtam volna, hogy tartalékos. Azt igen, hogy felforgatott, meg azért frissített a vezetőedző mondjuk a bajnokihoz képest, de azt mondjuk azt nem éreztem, hogy olyan nagyon-nagyon óvatos lett volna.
Nem, sőt, én azt gondolom, a Fiorentina vártnál erősebb kezdő csapattal állt föl. És érdekes volt, mert például ugye, aki a legértékesebb játékos, ugye Nico González, és ő játszott is a Fradi ellen, ő Nápolyban már csak csere volt. Tehát itt abszolút három mérkőzésben gondolkodott a Fiorentina, utána úgyis válogatott szünet van, ugye zárójelbe jegyezzük meg, Nápolyban a bajnok ellen 4-1-re nyert a Fiorentina, úgyhogy a kezdő 11-je 7 helyen más volt, mint a Ferencváros elleni mérkőzésen. Majd elkezdődött a meccs, és meggyőződésem, ennek a közvetítésben próbáltam hangot is adni, hogy a Ferencváros sokkal jobban felkészült a Fiorentinából, mint fordítva.
És meglepte, mi talán ezt a szót is használtuk, taktikailag
így van.
Is.
Tehát ugye amilyen kapaszkodója volt a firenzeieknek, akár a csapatnak, akár az edzőnek, akár az újságíróknak, hogy Stankovic a Sampdoriával mit csinált a Fiorentina ellen. Na most Stankovic a Sampdoriával az előző idényben 1-0-ás kupavereség, 2-0-ás és 5-0-ás. Leginkább Firenzében 5-0-ás vereség. Tehát magyarul, és Stankovic azt a kérdést nagyon okosan kikerülte, hogy ő nem hasonlította össze a Sampdoriát a Ferencvárossal, hogy melyik a jobb, mit csinál. Még gondolkodtam is a Fradi sajtótájékoztatója, megkérdezem, hogy szerinte Stankovic, szerint, mind a mai napig ez érdekelne, a Fradi az olasz bajnokságban milyen célért küzdene? A kiesés elkerülésért? A nemzetközi kupáért? A BL helyekért? Nyilván a bajnoki címért talán nem. De Stankovic rögtön azt mondta a sajtótájékoztató, hogy ő nem szeretne semmit sem összehasonlítani, nem akar a múlttal foglalkozni, a jövővel.
Sok mindent elemeztünk már itt múlt héten Dáviddal is, természetesen, akár hogy az első 60 percet, a cserék, azt, hogy mennyiben fáradt el a Ferencváros, de ha csak tényleg az iramot nézted, ott a helyszínről is érzékelted azt, amit egyébként mi a képernyőn láttunk, hogy egy első osztályú mérkőzéshez képest, mint egy NB1-es mérkőzéshez képest, azért ez még nem tudom hány lapáttal több.
Ez egy nagyobb iramú találkozó volt, egyértelmű, amelyet a Ferencváros kb. 60 percig kontrollált. Tehát a Ferencváros nem betolta a buszt, és Dibusz Dénes védett 13 nagyot, hanem a Fradi támadott, több helyzete volt, több gólt is szerzett, több lehetősége is volt. A Fiorentinán nagyon-nagyon sokat segítettek a cserejátékosok.
Igen,
már a szünetben, meg aztán ugye mindkét góljukat ugye cserejátékos szerezte a firenzeieknek. És miután a közvetítő állás nem középen volt, hanem annál a 16-osnál, ami ahhoz a kapóz volt közelebb, ahová a második fél időben a Fiorentina támadott, állandóan gyakorlatilag az orrom előtt zajlott a játék, és érezhető volt, hogy noha a Fiorentina nem szellemesen játszik, de gyúrja befelé a labdákat a 16-asunkon belőle. És nagyjából a 60. perc után nem is azzal volt a baj, hogy azokat nem tudtuk elfejelni, kirúgni, hanem sokkal inkább azzal, hogy a labdát már nem tudtuk megtartani. Érzésem szerint a két ember, aki ezért felelős lett volna, és nagyszerűen játszott, az Ben Ramdan és Abu Fani, nagyon elfáradt. Lehet azon vitatkozni, hogy mind a kettőjüket le kellett-e cserélni, vagy nem kellett, vagy mi van, ha benn maradnak. Nem tudtak olyan minőségű játékosok megérkezni a pályára, úgy azt a ritmust azonnal fölvenni, mint olasz részről. Ugye a Ferencváros, és én szerintem ez a Fradinnak, ha valamiben változtatni kell, akkor ezen mindenképpen, akár Csercsaszov volt az edző, akár Máté Csaba, akár Stankovic, a Fradi a mérkőzésein, és ez már a Debrecen elleni találkozóra is mondtad, hogy azt is láttuk, is utalnék, oldalszabad rúgások és szögletek után sebezhető. És ez állandó probléma.
De nem pont ez az, ami a leginkább begyakorolható? Gondolnám én.
Igen, de ugye épp Áder András, aki a Ferencváros egyik elemzője, mondta a meccs után, hogy annál szépítő, a firenzei mérkőzés után, hogy az oldalszabadrúgásnál ők az elemzők már föntről ordibáltak és kiáltoztak, mert látták, hogy rosszul áll föl a Ferencváros. Tehát nem úgy állnak föl, ahol föl kell állni. Most nyilván, ha jön 40 ilyen labda, akkor az egyiknél elcsúszhatsz.
Igen, azért már koncentráció, meg a fáradtság
számára. És tényleg, ehhez nem vagy hozzászokva. Én sokkal inkább sajnáltam azt, hogy ezt a bizonyos harmadik gólt a Ferencváros nem tudta megszerezni, mert a mérkőzésnek bizonyos periódusaiban, főleg az első 60-65 percben, de még később is, ugye amikor Pesics kilépett, benne volt az, hogy egy kitámadó Fiorentina ellen tud még egy gólt lőni a Ferencváros. Ettől függetlenül ugye 2-2 után Dibusz szemmel kivert egy labdát a sarokból. Volt néhány olyan próbálkozás a Fiorentinának a mérkőzése alatt, amilyen nem csodálom, hogy nem vetődött a magyar kapus, mert úgyse érte volna el. Azok elmentek 5-10 centivel a kapu mellett, több mint 20 kísérlete volt végül a Fiorentinának ezen a mérkőzésen. Tehát én azt gondolom, hogy a Fradi majdhogy nem kimaxolta azt, ami ebben volt. Én megkockáztatom, hogy a Ferencváros, ugye most már zsinóban, azt hiszem 5. éve van nemzetközi kupában, talán csak a Juventus elleni BL mérkőzésen játszott úgy, hogy esélye volt a pontszerzés, hogy a Barcelonában kikapott Kijevben, most hagyjuk azt a mérkőzést, de az összes többi ellenfél, még a Monaco sem volt olyan nívójú, mint ez a Fiorentina. Úgy nagyon fájó elveszteni két pontot, hogy a 93. percben még 2-1-re vezetsz.
Ehhez képest mit vártál a Debrecen elleni hazai találkozótól. Mennyi volt furcsa az, hogy gyakorlatilag csak egy helyen változott a kezdő a csütörtöki konferencialiga mérkőzéshez képest, hiszen azért azt lehetett látni, hogy tényleg nagyon-nagyon sokat kivett a játékosokból az a mérkőzés.
És ha hozzászámítjuk, hogy előtt az MTK elleni bajnokihoz képest is csak egy helyen, ugye igazából a belső védők igen. cserélődtek, mert Vingó ugye a konferencialigában nem volt benevezve, ő játszott az MTK.
Vingó visszatért az új helyére, mondhatjuk igen. így.
Igen, és ő játszott a Debrecen ellen. Erről viszont azt gondolom, hogy ha egy csapat, amelyik ilyen jó erőkből áll, mint a Ferencváros, egy eléggé tartalékos Debrecen ellen, bár a Fradinak is ugye Traoré állandó hiányzója, tehát nem lehet azt mondani, hogy teljes csapattal játszott mind a két együttes, de ez végül is mindegy, mert kiállt 11 Ferencvárosi, 11 Debrecen. És vezetsz a 16. másodpercben, majd a 20. percben 2-0-ra, akkor egy Ferencvárosnak ezt a mérkőzést, bármilyen jó is, egy magyar ellenfél, ezt le kell hozni a győzelemmel. A Fradi ezt nem tudta megtenni, volt a Fradinak is helyzete, a Debrecennek is helyzete, a Debrecen bátran játszott, nagyon-nagyon fontos volt érzésem szerint, hogy még az első félidő végén szépíteni tudott, ugye egy nagyon fiatal játékos, Vajda Botond élete első NB1-es góljával, és a második félidőben nem érdemtelenül egyenlített ki a Debrecen, is jellemző ugye a hangulatra, hogy az a Lisztes Krisztián, aki Firenzében nem játszott, és égett a bizonyítási vágytól, hogy most csereként beállva a Loki ellen megmutatja, agilis volt, cselezett, betört, lőtt. Az két olyan, idézve mondom, ostoba szabálytalanságért, mind a kettő jogosan kapott sárga lapot, kiállítatta magát a mérkőzés végén, úgyhogy ezzel a 2-2-vel nyilván a Ferencváros nem lett maximálisan elégedett, de ugyanakkor ezzel az egy ponttal is, noha egy meccsel kevesebbet játszott, a táblázat élén áll.
Picit már rákanyarodva a már válogatott mérkőzésre, a szerbek elleni év összecsapására, amely azért tényleg egészen különleges várakozás előzi meg, és hát tudjuk, hogy milyen tétje is van. Ugye azért az egészen ritka, nem is tudom, mikor volt ilyen utoljára, hogy két fordulóval a vége előtt már bebiztosíthatjuk az EB részvételünket a selejtező csoportunkból. De most még befejezem a kérdést, hogy milyen szemmel nézhette akár a Ferencváros mérkőzését, gondolok a válogatott játékosokra, akár Vargára, akár Dibuszra, vagy éppen Botkára, hiszen tudjuk, hogy Vili Orbán pótlása az egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz, és amit már szerintem fejben összerakott az olasz, és most már magyar szövetségi kapitányunk. Szóval egy picit így kötve a válogatott mérkőzésre, hogy látod?
Én azt gondolom, hogy a ferencvárosi játékosainak nem válik hátrányuk rá, hogy ilyen komoly nemzetközi mérkőzéseket játszanak. Ráadásul most ugye vasárnap lejátszott a Fradi a bajnokiát, és gyakorlatilag hétfőn már a külföldön játszók nagy része is hazaérkezett, és nem kell utazni, szombaton van a meccs. Több idő van felkészülni. Egyébként ez érdekes módon nem csak Rossi, hanem ugye Stojkovic, a szerbek edzője is kiemelte, hogy végre nem az, hogy beesünk, aztán két edzés után meccset játszunk, hanem lehet egy picit gyakorolni. Én kövezzenek meg érte, ennek a mérkőzésnek döntő jelentőséget nem tulajdonítok. Én szerintem mind a két csapat számára a keddi mérkőzés sokkal fontosabb. A szerbek számára, hogy Montenegrót megverjék, nekünk meg, hogy Litvániát legyőzzük. Nyilván...
Tehát nem az év legfontosabb mérkőzése.
Én azt gondolom, hogy a magyar válogatott kivívott egy olyan rangot magának, hogy Szerbia ellen idehaza, noha pillanatnyilag még a szerbek a világranglistán előttünk vannak, még a keretértékük eurómilliókban kifejezve nagyobb, mint a magyar, nem esélyesebbek, mint Magyarország. Nálunk nincs Vili Orbán, nálunk nincs Vlahovics, ezt már ugye lehet tudni. Vlahovics is elvileg értékesebb játékos, mint Orbán. Orbán viszont jobban játszott a magyar-szerb meccsen, győztes gólt rúgott.
Igen, csak a Vlahovics mennyire hiányzik a szerb támadósorból, ahhoz képest Vili Orbán mennyire a
igen,
magyar
védelemre. Igen, most a szerb támadósor, pillanatilag a szerbek kettő csatárral érkeznek Magyarországra. Plusz Milinkovics Savicsal, aki tud mögöttük játszani. Mindegy, a szerb keret így is nagyon erős. Szerbia visszanyerte a magyarok elleni mérkőzés után sikerrel megvívott selejtező magabiztosságát, Szerbia győzni jönni, de Szerbia nem fog a 67 ezer nézőtől nadrágjába rittyenteni, de Magyarország sem. Én azt gondolom, hogy ha azt meg tudjuk valósítani, és azt biztos, hogy meg tudjuk valósítani, ami Marco Rossinak nem sikerült az első EB-selejtező sorozatán és az első VB-selejtező sorozatán, hogy ne legyen olyan csapat, amelytől oda-vissza kikapunk, ugye lásd Szlovákia, majd később Albánia, akkor nekünk egyeneságon ki kell jutni És pillanatnyilag ugye az a helyzet, hogyha ki is kapunk a szerbekkel, akkor is játszunk egy 3-3-at, 3 pont itt, 3 pont ott, tehát egálban vagyunk. Érzésem szerint a szerb meccs meghatározza Litvániádba utazó küldöttség hangulatát. Ha te kikapsz, megelőznek a szerbek, Montenegro is azért még ott a nyakadon idegesebb lehetsz, ha nem kapsz ki, vagy adj Isten nyersz, akkor meg Litvániában gyakorlatilag bebiztosíthatod a továbbjutást. Ugye 1986-os világbajnokságra jutottunk ki úgy, hogy 85-ben az első 5 meccsét a mezei csapat megnyerte, azt követően pedig a 6. mérkőzésen, a gála meccsen itthon a hollandok ellen 80 ezer néző lett 1-0-ra kikapott, és kifügyülték a csapatot. Azt, amelyik simán kijutott a világbajnokságra.
Akkor mi nem tudták.
Akkor mi. Azóta játszottunk pótselejtezőket, épp a jugoszlávok ellen, nem akarom most feltépni a sebeket, de tudjuk milyen eredménnyel, és játszottunk 2 EB pótselejtezőt, ahol meg sikerrel túljutottunk azon. Én azt hiszem, hogy a magyar válogatottnak nem egy mérkőzésben kell gondolkodnia a kijutás tekintetében, hanem 4-ben, mert annyi még hátra van, és hogyha az első 4 meccsünkben szereztünk 10 pontot, és a második 4-ből is fogunk legalább annyit, akkor egész biztos, hogy kijutunk. Az utolsó pillanatig a saját kezünkben lesz a sorsunk. Ez bizonyosnak mondható, és lehet, hogy ez az utolsó pillanat, az nem is az utolsó mérkőzés, vagy az utolsó előtti mérkőzés lesz.
És nagyon sok olyan része van, amit mi megpróbálunk innen a pálya széléről elemezni, de inkább csak az eredményét látjuk. Márko Rossi is hangsúlyozta, hogy a válogatottal való munkát azt most már úgy érzi, mintha egy klub lenne, mintha klubedzőként dolgozna, és nem válogatottként. Míg ezt most már én teszem hozzá, azért a szerbeknél, főleg a hullámzó teljesítmény miatt ott vannak a kiváló játékosok, akik nem egy klubot, hanem egy válogatottat alkotnak, hol jól, hol jó játékkal, hol egységesen, hol eléggé szétesve és demotiváltan. Tehát ez is érdekes, ez a része, és azért az egység akkor is, ha kiválik egy-egy játékos, egyébként kulcsjátékos, mert Willy Orbán az a védelemben, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mennyivel több szerepe van annak, aki irányítja az egész védelmet, önmagában a fellépése, a jelenléte. De mégiscsak itt van ez a fajta egység, amit nehéz megmagyarázni, vagy számokba önteni, de ez véletlen fontos kulcsa a magyar válogatott sikerének, természetesen élünk Márko Rosszival, aki megteremtette ezt a légkört.
Így van, de egy picit visszább megyünk, és lecsupaszítjuk, akkor a magyar válogatottban elvileg nem az első számú kapus véd, mert amíg nem volt sérült, Gulácsi Péter volt az első számú kapus. Nincs az első számú belső védünk, Willy Orbán. A 2021-es EB-t lejátszottuk a legnagyobb szárunk, Szoboszlai Dominik nélkül, aki akkor sérült volt. Tehát a magyar válogatott, idézem, hozzászokhatott ahhoz, hogy sajnos mindig valakit pótolni kell. Játszottunk Willy Orbánnal is olyan mérkőzést, ami nem sikerült, és Willy Orbán nélkül is olyat, ami sikerült. Willy Orbánnak nagy jelentősége lenne, tehát én azt gondolom, hogy ha megnézzük a magyar válogatott legjobb kezdő 11-jét, akkor majd hanem ő az, akit talán a legnehezebben tudunk pótolni. De ez nem azt jelenti, hogy egy mérkőzésen vagy kettőn ez nem sikerülhet. És a másik gondolat, amit felvetettél, amikor Belgrádban voltunk, és a szerb-magyart játszották, akkor zajlott a férfi kosárlabda világbajnokság, ahol óriási meglepetésre Szerbia bejutott a döntőbe. És akkor mondta azt minden szerb, akivel beszéltünk. Volt olyan, aki nem is tudta, hogy szerb-magyar foci meccs lesz, hogy a kosár válogatott az egy csapat. Ezek a játékosok, ezek nagyszerű, egyéni kvalitással rendelkező futballisták.
De Pisti, bocsánat, ez volt a szerb, vagy volt az is jugoszláv, vagy szerb-montenegrói vízilabda válogatottán, és hogy ott is, amikor széthúzás volt, vagy hallani lehetett, nem tudtak nyerni, hát meg zárójelben miattunk sem, és aztán, amikor egységessé tudtak
akkor
válni, akkor meg nagyon tudtak nyerni
igen,
mindent.
Igen. Tehát ugye ott is elmondták szerb futballt ismerői, hogy olyan szerb csapat nem fog nyerni, ahol Milinkovic, Savic, Vlahovic, Mitrovic, Kostic egyszerre van a pályán. Most nem lesz, biztos, hogy nem lesz egyszerre, mert a Vlahovic nem játszik. Tehát valószínűleg a szerbek is jobban megtalálják a saját csapatuk egyensúlyát, de a szerbeknek több veszíteni valójuk van. Mert ha Szerbia vereséget szenved, a következő fordulóban otthon játszik Montenegróval. És ott muszáj nem kikapnia, mert különben Montenegró megelőzné Szerbiát.
Azért még visszatérve, hogy képzeled el te a védelmet így Willy nélkül, középre jöhet-e Lang, esetleg Fiola, Botka kikerülhet be?
Én azt gondolom, hogy itt nagyon, ahogy Rossi is említette, és hát ugye ő dönt, nem pedig én, itt nem a kísérletezéseké lesz a főszerep. Tehát én azt gondolom, hogy Lang és Szalai Attila bármennyire is a klubjában nem játszik mostanság, stabil kezdő lesz. Hogy Fiola vagy Botka közül kijátszik, ugye Fiola talán Rossinak sokkal inkább alapembere, mint Botka. Az Európa-bajnokságon viszont ugye a Botka-Orbán-Szalai hármassal játszottunk végig, nagyszerűen Botka Bappét is le tudta szerelni, tehát valószínűleg tartom, hogy ha oda kerül a sor, akkor lehet, hogy Mitrovicot is le fogja majd szerelni.
Annyi, hogy a sérülés után ugye elég keveset tudott játszani az elmúlt mérkőzésen.
Ezért jó, hogy most több idő van, megnézik az edzőtáborban. Én gondolom, hogy elől nem lesz nagy változás. A középen nyilván Négo vagy Bolla lehet súlyozni, mint hogy biztos vagyok benne, hogy a szerb meccse, ha mindenki kihajtja magát Litvániában, friss játékosok is bekerülnek a csapatba. De ez a magyar csapat hihet a saját tudásában. Nekünk, mondjuk az én generációmnak nehéz ahhoz hozzászokni, hogy mi nem vagyunk rosszak. Hát van olyan generáció...
Mert van rosszink.
Igen. Van olyan generáció, meg azt mondja a mai, mit tudom, 16-20 éves, hogy mit izgultok, öregek? Hát kijutottunk a 16-os EB-re és a 21-esre.
Nekem az unokaöcseim, meg az unokahúgaim is szeretik a focit, 8-10-12 évesek, ők csak jó válogatottat látnak, amire emlékeznek már, ugye? Csak jó válogatott. Hát azt látják, hogy kim vagyunk két EB, hogy jók vagyunk, hogy vezetjük a csoport. Tehát, hogy ők nem értik azt, hogy mi ezt miért úgy éljük meg, hogy hát ez hihetetlen. És egyébként visszatérve a szerb idegenbeli meccsre, egy picit köthetünk arra, hogy játékban mit vársz egyébként, mert ott ugye hátrányból tudtunk fordítani. Egyébként ugye azt hiszem hadrendet tekintve is ugyanaz, hogy hasonló a szerb válogatott, mint a miénk. A Szoboszlai Dominik nyilatkozta a mérkőzést követően, hogy nagyon fontos volt ez a győzelem abból a szempontból is, hogy most már a szerbek szerint egy győzelmi kényszerben utaznak ide. Hogy érzed, hogy ők, a szerbek hogy fognak most hozzáállni, és a meccsképe milyen lehet ahhoz képest, a kinti összecsapáshoz képest?
Érzésem szerint ugye eddig Magyarország és Szerbia 4 meccset játszott, mióta Szerbia önállósodott. Ez a 2-1 volt a leggólgazdagabb meccs. Itt 1-0-ás meccsek voltak, 0-0-ás meccs. Én most is kevés gólt várok. A magyar csapatnak nincs miért rohannia. Igazából szerintem a szerbeknek is az otthoni Montenegro elleni mérkőzés fontosabb, de szeretnének visszavágni őket, és föl fogja azért dobni, tehát őket földobja az, hogy itt 67 ezer ember lesz. Tehát, és ezek nem elveszett emberek, megkockáztatom. A Magyarország és Szerbia labdarúgásban egyesülne, és ki kellene egy 23-as válogatott keretet jelölni a két ország legjobbjaiból, több szerb játékos lenne benne, mint magyar. De mégis, ha a kérdést úgy tesszük, hogy elcserélném-e a magyar válogatottat, a jelenlegi magyar válogatottat a szerbre, akkor erre én nemmel válaszolnék. Mert én szerintem a magyar válogatott jelenleg, mint csapat, van olyan erős, mint a szerb.
Zárásnak is nagyon jó volt. Még egy mondatot, hogy készülsz ilyenkor a közvetítésre, és iszonyatosan sok hír, elemzés, interjú jelenik meg, próbálod a hangulatot minden porcikáddal megélni és átadni, hiszen egyébként ez tényleg nagyon különleges lesz, bár most már lassan hozzászokhatunk, hogy a Puskás Arénában egészen egyedülálló atmoszféra van a válogatott mérkőzéseken.
Általában, ha egy új ellenfél van, akkor én szeretem egy picit az ellenfelet bemutatni, hogy milyen. Ugye Szerbiában már játszottunk együtt egyszer, tehát nem biztos, hogy vissza kell az. Vissza kell persze, mert új nézők is vannak, hogy azért ez a csapat, bármennyire is megvertük őket, ez ott volt a legutóbbi 5 világbajnokságban 4-szer. Tehát ez nem egy rossz csapat. Jó játékosaik vannak, de nyilván a mieinkre helyezem én is a hangsúlyt. Nagyon hosszú felvezető műsor lesz, nyilván a tévében azt is sokan nézik. Én szeretném, hogy az élmény elvigye, de és inkább a második mérkőzésre Litvániába menet szeretném számolgatni. Tényleg mikor is volt az, hogy már mondjuk 6 meccs után kijutottunk, vagy mikor nem kellett a végén figyelni, mikor jutottunk ki idegenben legutóbb, ugye erre is könnyű a válasz, 85-ben Bécsben a VB-selejtezőn, mert ugye mind a két EB kijutásunk azt követően ugye magyar földön történt pótselejtezőn. Szóval izgatottan várom én is a mérkőzést, nem egy egyszerű mérkőzés lesz. Szerintem nézőcsúcsot fog dönteni az idén a magyar sportközvetítések közül, pedig aztán itt nyertünk vívó VB aranyat, atlétikai VB volt, vízilabda VB arany, úszó VB arany, de hát a futball az futball, és hát én szeretnék úgy fölkelni a végén, hogy ilyenkor ugye mindenki, aki ott van, nem a riporterről beszélek csupán, de a 67 ezer nézőről, az úgy érzi, hogy egy picit ő is hozzátesz. Hogy,
te is lendíted
hogy
a lábadat.
Ezt a gólt, igen, ezt a gólt, ezt mi is
amikor lövőhelyzet van.
Hogy ez nélkülünk nem történhetne meg, pedig megtörténhet, mint hogy meg is történt már, de azt gondolom, hogy tartunk ott, hogy igenis hinnünk kell ebben a magyar válogatottban, mert ez nem rosszabb, mint a szerb.
Akkor zárásként egyetlen egy tipp, amikor egy hét múlva beszélgetni fogunk, akkor már biztos résztvevői leszünk az Európa-bajnokságnak, szerinted?
Szerintem igen.
Szerintem is. Ez legyen a vége. Köszönjük szépen a figyelmet.